Ten összes méret. Ezen a nagy kilenceden Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt második leveléről gondolkodtam el. És eleddig jóformán arról volt szó, hogy hogyan viselkedik az apostol egy olyan helyzetben, amelyik neki sok csalódást, kudarcot, keserűséget okozott. Beszéltem arról, hogy Szent Pál apostol milyen önérzettel viselte az apostoli tisztséget, meg ezt a megalázó helyzetet is, hogy hogyan keresett vigasztalást Istenben, a közösségben, hogyan mozdította elő saját viselkedésével is ezt a vigasztalást. Aztán beszéltem arról, hogy mindez alkalom volt a megbékélés, a kiengesztelődés szolgálatára. Legutóbb pedig Szent Pál apostolnak a bátorságáról volt szó. A naptárnak, a jó Istennek a csodálatos egybeesése, hogy itt lépett közbe a húsvét ünnepe. És itt már az apostol levelét, meg életét elemezve is szükség van egy váltásra. Mert hát Szent Pál sem ragadt le a korintusiakhoz írt levélben sem a maga gondjainál, hanem ez csak alkalmunk szolgált neki arra, hogy újult erővel hirdesse meg Krisztusnak az erejét, ami a szenvedésben és a feltámadásban nyilvánult meg. Ha folytatni szeretném a korintusiakhoz írt levélnek az elemzését, akkor arról beszélnék, amiről eddig, hogy hogyan nyilvánult meg Krisztus feltámadásának az öröme, Pál apostolnak a megalázottságában, az örömében, az önérzetében, a vigasztalásában, a bátorságában. De ehhez kell, hogy egy kicsit kilépjek a második korintusi levélnek az elemzéséből, és arról beszéljek, hogy milyen jelentősége van Szent Pál tanításában Krisztus feltámadásának. Mert enélkül nem értjük meg Szent Pál apostolnak jóformán egyetlen levelét sem. Jól tudjuk, Krisztus életének a csúcspontja az ő halála a kereszten, és a feltámadása harmadnak. Minden evangélium e felé az esemény felé csúcsosodik ki, de az evangéliumok azt tekintették feladatoknak, hogy több-kevesebb részletességgel leírják a történteket Jézus elítélésében, halálában, eltemetésében és feltámadásában. És ebben, ahogy a történetet leírják, ebben már azt is sejtetik, hogy milyen gazdag hittani teológiai tartalma van ezeknek az eseményeknek. Szent Pál is foglalkozik Jézus halálával és feltámadásával, de őt ezek, mint életrajzi tények, egyáltalán nem érdeklik. Szent Pál nem beszél Jézus életének a eseményéről, nem sorolja fel egyetlen csodáját sem, csak általánosságban beszél Jézus erejéről. Így van ez a feltámadásban is. Mégis Szent Pál apostol gondolkodásában Jézus feltámadásának központi jelentősége van. Mindenek előtt Szent Pál apostol nagyon sokat ad arra, hogy Jézus feltámadásának a történelmi tényét alátámaszza. Ez az ő apostolságának is a hitele. A korintusiakhoz írt első levélben beszél erről. Amikor őt azzal vádolták meg, hogy nem egészen hitelesen hirdeti Krisztust, hogy önmagát predikálja, akkor írta ezeket Szent Pál. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnak feltámadt, az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 embernek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint elvetéltnek, megjelent nekem is. A lényeg ez volt, az utolsó mondat, megjelent nekem is. Pál azért mondja ezt, mert az ő életében, az ő apostoli működésében döntő jelentősége van annak a megjelenésnek, amit a damaszkuszi úton élt át. Pál ott rádöbbent, hogy az a Jézus, akit ő halottnak hitt, és éppen ezért a híveit üldözte, az a Jézus megjelent neki, ez a Jézus él, tehát feltámadt. Ezt az élményt ő sose tudta elfelejteni, és ez az élmény, meg ezzel együtt Jézus feltámadásának a hite egyre gazdagabb lett az ő életében és írásaiban. Itt a korintusiakhoz írt első levélben olvassuk az egyetlen összefoglaló jelentést Jézus megjelenéseiről. Nem tudom, hogyan lehet ezeket az evangéliumi jelenetekkel egyeztetni, az evangéliumok sose akartak ilyen átfogó képet adni Jézus megjelenéséről. Pál apostol nem véletlenül sorolja ezt fel így együtt, mert mindenek előtt nagyon alá akarja támasztani azt az igazságot, hogy Jézus feltámadt. Igen, ez a kiinduló pont. Erről többet nem vitatkozik, ezt nem bizonyítani akarja, hanem mint a keresztény életnek az alapvető igazságát életre váltani és magyarázni. Szent Pál gondolatában együtt van Jézusnak a szenvedése, a halála és a feltámadása. Ugyanezt látjuk Szent János evangéliumában is, de van egy kis különbség a kettő között. Szent János evangéliumának az alapvető gondolata, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen szülöttének a dicsőségét. Szent János evangéliumában a kereszthalál és az Istennek, Jézus Krisztusnak a dicsősége egybe kapcsolódik. Amikor Jézus már közel volt a szenvedéshez, akkor egyszer ezt mondta. Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az ember fia. Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre szózat hallatszott az égből, megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem. Nyilvánvaló Jézus a haláláról beszél, ezért mondja, hogy Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De utána rádöbben, és ezt megerősíti az Atyának a szózata is, megdicsőítettem fiamat, és meg is dicsőítem. János evangéliumában a passiónak a leírása, az tulajdonképpen Jézus dicsőségének a himnusza. Ha végigolvassuk ebből a szempontból, megfigyelhetjük, hogy a kihallgatásokon, a szenvedésben hogyan emelkedik ki mindenki közül Jézusnak a csodálatos alakja. Pilátusnak a figurájára külön érdemes odafigyelni. Mennyire zavarba jön, mennyire kapkod, mennyire érzi egyre inkább, hogy igazságtalan dolgot művel, és hogy dróton rángatják őt a zsidók vezetői. Egyedül Jézus az, aki megőrzi méltóságát. János evangéliumában nem csak a feltámadás jelzi Jézus dicsőségét, de sokkal inkább, talán sokkal mélyebb színekkel a szenvedése és a halála. Persze, ez a gondolat Szent Páltól sem idegen. A második korintusi levélben írja, hogy sokan vannak, akik úgy élnek, mint Krisztus keresztjének az ellensége. De ha felismerték volna az Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Igen, ezt Pál is tudta. Ezt mindnyáján tudjuk, hogy a gyalázatos, megszégyenítő keresztre feszítés tulajdonképpen a dicsőség urának a felmagasztalása. Amikor János evangéliumában azt olvassuk, hogy felmagasztalják, fölemelik az ember fiát, akkor mindig erre céloz, hogy Jézus kereszt halálával vívta ki magának a legnagyobb dicsőséget. Csodálatos gondolatvezetés. Ugyanígy jut el Szent Pál is, csak nála a hangsúly egyel odébb tolódik. Nála a halál és a feltámadás nem egyszerűen Jézus dicsőségével van összhangban, hanem Jézus feltámadásában. Mindennek a célja a feltámadás. Pál úgy mutatja be Jézus alatját, hogy Jézusnak az élete nem is végződhetett volna másképp, mint a feltámadásban. Ezt mondja róla, gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk, és vele együtt fogunk élni. Ez az értelme annak, hogy Szent Pál apostol a keresztnek a botrányáról, vagy a keresztnek az evangéliumáról beszél. Én nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. De hát ez a megfeszített a zsidóknak botrány, a görögöknek pedig oktalanság. Mert a zsidók csodákat kívánnak, a görögök meg bölcsességet keresnek. Ezért tetszett úgy Istennek, hogy balkaságnak tetsző ige hirdetés által, a keresztnek, az evangélium által hirdesse az evangéliumot. És a keresztnek az evangéliuma, ami a zsidóknak botrány, a görögöknek pedig butaság, nekünk, akik hívők lettünk, Istennek ereje és Isten dicsősége. Mert Jézus feltámadása azt jelenti, hogy az Isten a legnagyobb emberi gyengeséget, a keresztre feszítettnek, az elítéltnek, a kiszolgáltatottságát, kínlódását tette a legnagyobb erővé Jézus feltámadása által. Szent Pál apostol ilyen módon Jézusnak a feltámadását nagyon heves vitákban is felhasználja. A korintusiakhoz írt első levélben hosszan beszél a halottak feltámadásáról. És ott azt mondja, ha Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, nincs értelme a ti hiteteknek. Ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagyunk. Miért mondja ezt Szent Pál? Miért kérdi ezt Szent Pál? Azért, mert kételkedni akar Jézus feltámadásában? Nem. Pál apostol nagyon jól tudja magáról is, meg ige hirdetése alapján a híveiről is, hogy ha van dolog, amiben nem lehet kételkedni, az az, hogy Jézus feltámadt. Mert ha nem támadt volna fel, akkor miért hirdetjük az evangéliumot? Akkor hiába való minden. Ha viszont szilárdan hiszük, hogy Jézus feltámadt, akkor minden értelmet kap. Értelmet kap Jézusnak az élete, a tanítása, a csodái, a szenvedése, a halála. Mert mindennek a feltámadás adta meg a koronáját. És minden értelmet kap a mi életünkben is, ahogy ezt látni fogjuk. Így olvad egybe Szent Pál tanításában a szenvedés, a halál és a feltámadás. De ennek további következményei is vannak. Szent Pál különösen hangsúlyozza Jézus halálának és feltámadásának a kapcsolatát a keresztséggel. Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt. Mi jobbára úgy gondolkodunk, hogy a mi bűneink bocsánatáért, a mi megigazulásunkért Jézusnak meghalni kellett. És amikor arról beszélünk, hogy mit tett az Isten a bűnök bocsánatára, az én bűneim bocsánatára, akkor mindig a szenvedő, a haldokló, az eltemetett Krisztusra gondolunk. Joggal. Mert nagy volt a mi váltságdíjunk. Az Isten egyszülött fiának halálával nagy árat fizetett azért, hogy mi megszabadultunk a bűneinkből. De Szent Pál apostol hozzáteszi ehhez, vétkeinkért meghalt és megigazulásunkért feltámadt. Jézusnak a feltámadása ugyanúgy a létrehozója, az eszköze volt annak, hogy mi megszabadultunk a bűneinkből. És még egy. Jézusnak a halála és feltámadása, az ő áldozata megszabadított minket a bűneinktől. De nem itt lett vége a történetnek. Jézus föltámadt, hogy mindazt, amit a halálával ő megvalósított, azt mi emberileg elhittük, mert ez volt az ő jele, a Jónás próféta jele, hogy nem adatik ennek a nemzedéknek más jel, csak Jónás prófétáé, mert amint Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a cethal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap a földnek a szívében. És Jézus feltámadt, a jel megvalósult, tehát amit ő a kereszten végbe vitt, az most már befejezett tény, és számunkra elhihető tény. Nem kell csupán egy szentírási idézetre hivatkozva hinnünk. Hiszünk azért, mert Jézus feltámadt. És ez a garancia arra, hogy a keresztségben mi valóban újjászülethetünk az Istennel. Pál apostol a keresztelésnek, a keresztségnek a tanítását így értelmezi a korintusiakhoz írt levélben, az ő vitájában. Talán megosztott Krisztus? Talán Pált feszítették, értetek keresztre? Vagy Pál nevében vagytok megkeresztelve? Hát igen. Szent Pál apostol nagyon fontosnak tartja, hogy a hívek mindent Krisztusnak tulajdonítsanak, és a keresztségnek, meg Jézus halálának, feltámadásának az összekapcsolását olyan fontosnak tartja, hogy még egy ilyen abszurd feltételezéssel is meg akarja győzni a híveket. Hát, Pál feszítették keresztre, vagy Pál nevében vagytok megkeresztelve? De Szent Pál ezt nagyon mélyen fejti ki a rómaiakhoz írt levélben. Nem tudjátok, hogy akik Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az atyadicsőség által feltámadta a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert ha halálának hasonlóságában egybenültünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Az egyházban ősi szokás, hogy a keresztelésnek a tulajdonképpen az igazi ideje nagy szombat. A nagyszombati virrasztás, amikor azt várjuk, hogy a sírban nyugvó, az Isten csendességében elpihenő Jézus a feltámadásban új életre keljen. Ebben az ünnepi szertartásban történhet meg az, hogy az ember, aki bűnei miatt halott lélekben, a keresztség által föltámadjon Jézus Krisztusban. Szent Pál apostol nagyon szemléletes teológiai képekkel magyarázza meg ezt a tanítást. Amikor megkeresztelkedünk, akkor a bűneinknek, a világnak meghalunk. Jézussal együtt mi is meghalunk. Ez is egy kereszthalál. Olyan halál, amit a vízben és lélekben élünk át, amit Jézus a maga szenvedésével, halálával és feltámadásával ajándékozott nekünk. De ha meghalunk Krisztussal, akkor fel is támadunk Krisztussal, ahogy Krisztus a maga testében valóságosan szenvedett, és felmérhetetlen emberi kínok között meghalt. Ugyanez a Jézus a saját testében feltámadt, és ez mutatja a keresztségnek az erejét. Az Isten így tesz bennünk holtá minden bűnt, minden rosszaságot, és így méltat arra, hogy teljesen újjászülessünk vele a feltámadásban. A keresztség nem más, mint Jézus halálának és feltámadásának a tükre. Megint egy fogódzó pont, amiből megérthetjük Szent Pál gondolkodását, hogy a kereszt, halál és a feltámadás szorosan együvé tartozik. A Kolosszaiakhoz írt levélben még összefogottabban olvassuk ugyanezt, benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel, annak az Istennek az erejébe vetett hitáltal, aki őt a halálból feltámasztotta. Igen, Jézus az Isten ereje, és az Isten bölcsessége, és az ő atya, a dicsőség atya, A mi Urunk Jézus Krisztus atya elég erős volt ahhoz, hogy fiát előhozza a halálból. Hát elég erős hozzá, hogy a keresség halálában minket is új életre ébresszen. Jézusnak a halála és feltámadása Szent Pál apostol gondolkodásában nagyon szorosan kapcsolódik a halottak feltámadásához. Az első korintusi levélben erről hosszan ír Szent Pál a 15. fejezetben. És ott is egy teljesen abszurd helyzetből indul ki. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak leszünk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőnek a halottak közül, amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kelt. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak leszünk. Milyen mély gondolat ez Szent Pálnak? No, de hát ez foglalkoztatta az apostolokat is. Amikor Jézus arról beszélt, hogy neki szenvedni kell és feltámadni, meg arról, hogy aki engem akar követni, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem, hogy aki el nem hagyja apját, anyját, feleségét, vagyonát, és nem követ engem, az nem méltó hozzám, akkor az apostolok még nem értették ezt. Péternek volt bátorsága, hogy megkérdezte, Uram, mi mindent elhagytunk. Mi lesz tehát velünk? Igen, mi lesz tehát velünk? Mert ha csak eddig olvassuk a történetet, hogy Jézus mi mindent kért tőlünk, akkor tényleg elmondhatjuk, hát akkor úgy kell élnünk, hogy megirigyelhetünk másokat. Másokat, akik azt teszik életük céljává, hogy éljenek, gazdagodjanak, élvezzék az életet, és ne törődjenek mással. Jézus erről akar minket lebeszélni, és kívülről nézve ez a lebeszélés, ez a lemondás nagyon keserves dolog. Ha csak ennyi volna Jézus tanításából, akkor tényleg rosszul járnánk. De Jézus tanítása nem ennyi. Már akkor az apostoloknak is megmondta, bizony mondom nektek, a feltámadáskor, az igazak feltámadásakor majd kaptok újra, és százannyit kaptok érte, és ráadásul az örök életet. Jézus nem ingyen kér, Jézus adni akar. Na de hát, aki csak a földi életnek a perspektívájában gondolkodik, az nem érti az önfegyelmet, a lemondást, az áldozatot, a keresztviselést. Jézus ennek adott értelmet. Amint Ádámban mindenki meghalt, úgy Jézusban mindenki feltámadt. Tehát részesei leszünk az ő feltámadásának is. Ennek a feltámadásnak, a mi feltámadásunknak a biztosítéka a Szentlélek. Ha bennetek lakik annak a lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti, bennetek lakó lelke által. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol fejleszti ki azt a teológiai gondolatot, hogy a keresztségben megkapjuk a Szent Lelket. A keresztségben a Szent Lélek nem csak Isten gyermekévé tesz bennünket, nem csak megtisztít a bűneinktől, de a Szent Lélek már foglaló a mi lelkünkben arra, hogy elnyerjük az örök üdvösséget az Isten országában. Bennünk lakik az élet. Ugyanazt az életet éljük, mint a Szent Háromságban az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Igen, most még emberi gyöngeségünkkel, de a lélek, az éltető lélek, a vigasztaló lélek, az életadó lélek már bennünk van. És nem csak arra néhány évtizedre, amíg a Földön vagyunk. A lélek azért van bennünk, mert az életünk már oda van csatolva az örök boldogsághoz, az Isten örök országához. Így lesz a lélek a halottak feltámadásának is a biztosítéka. Ha tovább elemezzük Szent Pál tanítását, akkor azt látjuk, hogy Jézus halálának és feltámadásának a hite, a keresztény életnek is a legsarkalatosabb pontja. Isten feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámad. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam tehát Krisztus tagját, és fecsletnő tagjává tegyen? Pál apostol a korintusiakhoz írt vitában írja ezeket a sorokat, ahol nagyon súlyos erkölcsi, szexuális visszaélésekről kellett panaszkodnia. És akkor nem egyszerűen elítéli az ilyen házasságtörő bűnöket, hanem a legmélyebb magyarázatot adja hozzá. Isten feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Mi már a feltámadott Krisztusnak vagyunk a testvérei, az ő egyetlen egy testének a tagjai. A házasságtörésnek, a parázlaságnak a bűne már nem csak annyit jelent, hogy az ember megszeg egyet az Isten parancsai közül. Nem csak annyit jelent, hogy beszennyezi, megszégyeníti a saját testét és embertársának a testét, hanem sokkal többet. Meggyalázza saját magában a feltámadott Krisztusnak a dicsőségét. A hívő embert így segítheti a legsúlyosabb erkölcsi kérdésekben a feltámadott Jézusnak a dicsősége abban, hogy becsületes keresztény életet éljek. Pál apostol magára is vonatkoztatja ezt, Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Egy egyszerű életszabály magába foglalja az egész keresztény erkölcstant, Jézus meghalt, hát nekünk is meg kell halni a bűnnek. Jézus nekünk feltámadt, hát nekünk se magunknak kell élnünk, hanem annak, aki értünk, meghalt és feltámadt. Hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi legyünk. Ezért imádkozik Szent Pál csodálatos módon az efezusiakhoz írt levélben. Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy a hatalma rajtunk, akik hívők lettünk. Nagyszerű elejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta. Pál apostol nem szűnik meg a keresztény életnek a gyönyörűségét, a magasztosságát dicsérni. Mert az Isten valami csodálatosat alkotott a mi lelkünkben. Hát ezért kéri, bárcsak meggyújtaná az Isten azt a világosságot, hogy ezt teljesen felismernénk. És felismernénk lassanként, hogy milyen mérhetetlen gazdagságra hívott meg minket feltámadásunkban az örök életben. De mindezt csak akkor értjük meg, ha látjuk az Isten erejét, ami Krisztus feltámadásában nyilatkozott meg. Mert magáról mondja a Filippiekhez írt levélben, a Jézus Krisztusba vetett hit által váltam igazzá. Isten ugyanis a hit által tett megigazultá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljon vele a közösséget. Így hozzá hasonlulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból való feltámadásra is. Az életünknek a célja Szent Pál szemléletében ugyanaz, mint Jézusé, a szenvedés által eljutni a feltámadásra. Hát, mögöttünk van a nagy hét, láttuk, megsirattuk, bűnbánattal meggyászoltuk Jézus szenvedését, és most itt a feltámadás. Itt van a megbizonyosodás, a célunk a feltámadás, a jutalmunk az örök élet, és erről garancia az Isten ereje, amely feltámasztotta Jézust, és a Szentlélek, aki bennünk lakik és mindezt munkálja. Pál apostolnak az egyedülálló, teljesen csodálatos teológiai műveltségében azonban még itt sem fejeződik be a feltámadás tanítása. Ez a tanítás Jézus halálának és feltámadásának az igazsága, az egész világnak a sorsa, mert ez mutatja a világnak az átalakulását. A rómaiakhoz írt levélben beszél erről. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilatkozását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából az Isten fiainak szabadságára felszabadul. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindmáig. Hát igen, sóhajtozik, nyög a természet. Mert megmondta az Isten a paradicsomban a bűnbeesés után, hogy kezed munkájával, izzadsággal keresed a kenyeredet. Átkozott lett a föld, ami bűneink miatt. És ezt érezzük, mert nem tudunk uralkodni a természeten, mert nem tudunk uralkodni magunkon, és tönkretesszük, kizsákmányoljuk ezt az Isten adta természetet. Hál' Istennek ma a világ, a hitetlenül gondolkodó világ is egyre inkább belátja, hogy az ember teszi tönkre a történetet a természeti katasztrófákkal, a maga pazarló, világot felemésztő életével. És kimutatják azt, hogy hogyan szennyezi be jóformán nem csak a Földet, de a világűrt is az embernek a pazarló, energiákban nem gondolkodó kapzsisága, bohóksága. De ennél sokkal többről van szó. Isten a természetet nekünk ajándékul adta, de ebben büntetésül is szánta. Minél inkább elrugaszkodik az ember az Isten szeretetétől, annál jobban zúdul rá a természeti katasztrófa. Az Ószövetségben a vízöntő története ezt akarta megmutatni, hogy az Isten még a természetet is fel tudja használni, hogy az embert jobb belátásra bírja. Szentatyánk a életéről szóló elmélkedésekben, emlékezésekben sokszor kitér erre, hiszen neki ugyanúgy gondja az emberi természet, a világ mindenség, mint minden komolyan gondolkodó embernek. És több helyen elmondja, hogy igen, ez az Isten büntetése. És a Biblia logikáját követve, a vízözön tapasztalatából okulva, attól kell félnünk, hogyha az emberiség nem döbben rá arra, hogy mivel tartozik önmagának, Istenének és az Isten alkotta természetnek, akkor az Isten megint megenged valami olyan természeti katasztrófát, ami nem csak megtisztítani fog, de talán pusztítani is. Hát igen, rajtunk múlik, hogy hogy éljük ezt meg. Mert az én életemtől jobb lesz ez a világ is. És aki tiszteli önmagát, a környezetét, az nem csak a maga életét és üdvösségét óvja, de a teremtett világot is. Ez a felelős szemlélet, amikor a világról gondolkodunk. A világ, érezzük, most is nyög és vajudik, mert várja a feltámadást. De van feltámadás a világnak is, az emberiségnek, meg az anyagi világnak is. Isten semmit nem a pusztulásra teremtett. Ő mindent a feltámadás örök sorsára várt. Halál, feltámadás, szenvedés együtt van. Ez Szent Pálnak az igazi magyarázata Jézusról, a keresztségről, a halottakról, a keresztény életről és az egész világról. Görög egyházunkban, a húsvéti szentidőben nem úgy köszönünk egymásnak, hogy dicsőség Jézus Krisztusnak, vagy dicsértessék Jézus Krisztus, hanem ezt mondjuk, Krisztus feltámadt, és a válasz rá valóban feltámadt. Valóban feltámadt, és valóban reményt adott nekünk, hogy igazán emberek lehetünk, igazán Isten gyermekei és a mennyország boldog lakói lehessünk. Amen.